Hát jó, akkor aki bújt, aki nem.
Sziasztok, Isten hozott mindenkit. Kezdjük egy imával. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a te nagy szeretetedért, és köszönjük ezt a konferenciát, amin most részt vehettünk, és kérünk, hogy áldj meg mindenkit, aki itt volt, vagy itt van, hogy mindaz a beszéd, amit te szóltál hozzánk, az az életünknek részévé váljon, hogy működni kezdjen a csendes mindennapokban. Csak kérünk téged, hogy mindazt, ami a te szereteted, a te gondoskodásod és a te nevelésed felénk, azt mi elfogadjuk, és bizony éljünk vele, hogy higgyünk, nem vallásosan, nem kötelességből, hanem egyszerűen rácsodálkozva arra a valóságra, aki és ami te vagy, és amit mindez nekünk jelent, hogy biztonságban vagyunk, mert te szeretsz minket, hogy van egy jövőnk, mert neked terved volt az életünkkel, hogy a nevünk be van írva a mennybe, és soha ki nem töröltethetik, és ez mindennél nagyobb, és hogy ezt soha el ne felejtsük. Segíts nekünk, Urunk, hogy igazán, igazán higgyünk gyermeki egyszerűséggel, tudomásul véve azt a csodát, aki és ami te vagy nekünk. Ez az imánk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Okay. Sziasztok! Zsidók 11:1. De nem bírom megállni, hogy ne menjünk vissza Zsidó 10 végére. Zsidó 10 végére. Azt mondja, 35. vers. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Oké, zsidókhoz írt levél, még mindig. Ne veszítsétek el a bizalmatokat. Ez egy vallásos mondatnak tűnik? Ne veszítsétek el a bizalmatokat, mert ennek nagy jutalma van. Hogyan? Oké. Ne veszítsd el a bizalmadat. Ez egy intés, tudod? Ez egy intés a Bibliában. Nem tudom, hogy van ez, hogy nem tudok arányokat, de el tudom képzelni, hogy sok gyülekezetben, sok közösségben, sok vallásban, akár nem keresztény vallásokban, egy intés úgy hangzik, hogy vágasd le a hajadat, különben nem jöhetsz gyülekezetbe. Vagy hogy? Azt mondjuk nem baj. Hol a határ, igen. Nem, világos, oké. Okay. Okay, ha piercingről beszélünk, azt hiszem valahol írja a Biblia, hogy a testfestés és extrém testdíszítés az ilyen pogány vallásoknak volt a része, és ezért bizonyos értelemben, hogy? Nehezen dicsőíti Isten. De ugyanakkor megjegyzem... Szépen fogalmaztam? De ugyanakkor megjegyzem, hogy a mai világban ez lehet, hogy kicsit másképp van. Tehát látok egy full tetkós, tudod, bőrcsekis, fülbevalós rockert, tudod, és az van a kezére írva, hogy János 3:16, azt tudod, megy be a bandába, és azt mondja, hé, azt tudjátok a frankót, hogy Jézus tényleg komászt titeket? Azt nem ám a duma, mert ti is a pokolra juttok ám, hogy... Na mindegy, tehát, hogy... És ez dicsőíti Istent? Szerintem igen. Én szerintem igen. Szerintem ez dicsőíti Istent. És ez lehet, hogy ezerszer jobban dicsőíti, mint az a farizeus, aki azt mondja, hogy én nem vagyok olyan, mint ezek. Dehogy is nem, csak tagadod. De ez a mondat nem vallásos. Figyeljetek, ne veszítsétek el Tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, ebben nincs vallás, ebben hit van, ebben kapcsolat van, ebben élet van. Isten azt mondja, hogy ne engedd el a kezemet, ne felejtsd el, hogy szeretlek, ne veszítsd el a bizalmadat. És ennek, hogy hiszel bennem, hogy hiszel nekem, hogy életed végéig emlékszel rá, hogy ki vagyok, hogy mit tettem, hogy bízol bennem, mert méltó vagyok rá, hogy bíz bennem, hisz én vagyok a szerető Isten. Ennek nagy utalma van. Miért kell küszködnöd? Mi az, amiért igyekezned kell a hívő életedben, ha valamiért igyekezned kell? Hogy ne veszítsd el a bizalmadat. Akkor van gáz, ha elvesztetted a bizalmadat. Akkor gáz van. Akkor lehet, hogy átléptél egy vallásba, akkor távolodsz Istentől, integethetsz még neki a sarkon, és aztán kimentél a képből. Persze Isten utánad megy, nincs baj. Tehát, hogy ott, mint egy hűséges vadászkutya, ott lesz a nyomodban, és üldöz téged a szeretetével, de ennek nagy utalma van. Mert figyeljetek is, nagyon érdekes, itt jön a következő intés. Figyeljetek, számítanátok erre? Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mire van szükség? Álhatatosság. Mi az álhatatosság? Kitartás. Mi volt előbb? Mi volt előtte? Evangelizálnod kell minden nap. És álhatatosságra van szükség. Azaz minden nap egész életedben evangelizálni kell. Ez egyébként, megjegyzem, nem baj. Tehát ez egy nagyon jó szokás, de ide nem ez van írva. Ide történetesen nem ez van írva. Habár ez a következménye lesz annak, ami ide van írva. Mert ha én megtartom a bizalmamat, és ebben a bizalomban álhatatosságot tanulok, akkor én evangelizálni fogok. Nincs mese. Isten szeretete szorongatni fog belülről. Szabad ember leszek, aki követheti az igazságot, és akinek a szívében a legbelső vágya az lesz, hogy az atyának az akaratát cselekedje. És ehhez mi kell? Álhatatosság. Miért? Mert Isten akarata igazából a hit, hogy mi hívők legyünk, bízók, őrá számítók, őt nagyra értékelők, hívők, akik ha nézik őt és a bizalmukat nem veszítik el, és ebben álhatatosak, az eredménytelenség, a kudarc, a személyes kudarc, a külső ítélet, és mindennel szemben, ha megmaradok a hit helyén, ha megmaradok Róma 10:18-ban, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, és én kapok, akkor Isten akaratát cselekszem. Isten akaratát cselekszem azzal, hogy hű voltam, és hívő maradtam életem végéig, de ahogy ez a hit átjárja a lelkemet, úgy elkezd gyümölcsöt teremni, és nem tudok mit tenni, cselekedetei lesznek. Az életem meg fog változni, az én életem megváltozott, pedig nem akarok vallásos ember lenni, de megváltozott. Isten belülről igazán új emberré alakít minket. A halból kutya lesz. De nem azzal, hogy új kabátot vesz, hanem azzal, hogy van egy kapcsolata Istennel, és valóban van egy transformáció, egy átalakulás. És ebben álhatatosság kell. Miért? Mert sokszor magadra nézel, és azt mondod, hát ez gyengus. Mostanra többre számítanék. Ez gyengus. Lehet, hogy föl is adom. Nekem ez nem megy. Próbáltam. 3 évig keresztény voltam. Nem jött be. És Isten azt mondja, hogy nem. Álhatatosságra van szükséged. Mert még egy igen kevés idő is, aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Miből hátrál meg? A hitből. Ha valami másból hátrálok meg, akkor mi van? Azért arról itt nincs szó. Okay? Tehát a hitből nem szabad meghátrálnom. A hitből. Nem engedhetem el apa kezét. Meddig? Végig. Végig. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És itt tartunk a Zsidó 11-nél. Zsidó 11. A nagy, a hét nagy fejezete. Hányan olvastátok el? Ez volt a házi feladat. Oké. Okay. Rendben. Egész jó arány. Úgy értem. 10%. Én elolvastam. Oké. Okay. Nem szép dolog. Tessék olvasni a Bibliát. Nem vallásos kötelezettségből, hanem a nagyszerű üzenet miatt, ami benne van. Jó, hányan fogjátok elolvasni jövő hétre? És még hazudtok is. Nem, komolyan. Tessék? A remélt dolgokban való bizalom. Jó. Oké, tehát a következő. Végig szaladunk ezen, aztán 12. fejezethez jutunk, és 12.4-hez. És 12.4-nél lesz egy kiegészítésem a múlt heti üzenethez, jó? Azt majd mondjátok, 12.4-nél kórusban szeretném, ha mind mondanátok, hogy hol a kiegészítő a múlt heti üzenethez. Jó? 12.4-nél kórusban. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ugye? Eddig arról beszéltünk, hogy Isten hitet akar. Hitet, hitet. Az egész zsidókhoz írt levél erről szólt, hitet. És most definiálja, mi a hit, és aztán példát hoz rá. A hit, a remélt dolgokban való bizalom, azaz, ha Isten valamit ígér a jövőre, ami még nincs meg, az nekem olyan, mintha meg lenne, mert Isten megígérte, és az úgy is lesz. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Isten mond valamit a valóságról, amit én nem látok. Például azt mondja, hogy ő velem van. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Látom ezt a valóságot? Hányan látjátok most ebben a pillanatban a hagyományos fizikai érzékelésetekkel, hogy Isten veletek van, és semmi nem lehet ellenetek? Hányan tapasztaljátok, látjátok, érzékelitek ezt? Konkrétan, parancsolj! Aha, és ez a tapasztalat, ez hogy ért utol téged? Egy felismerésről? Egy felismerősről van szó. Álmulatos. Oké. Erről van szó. Isten dolgozik az életünkben. Vannak élményeink, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten munkája ott van. Jön egy SMS. Vagy jön egy megértés. Egy csak egyszerű megértés. Olvastam a Bibliát, és tudom, hogy amit mond, az igaz. És ha Isten megbocsájt valakinek, és meg tud bocsájtani egy gyilkosnak, annak, aki őt megölte, akkor én miért ne tudnék... De ez mi? Ez egy nem látható valóságról való meggyőződés. Valami, ami úgy van, ahogy meg vagyok róla győződve, de az érzékszerveim nem mindig mutatják. Egyes pillanatokban igen, ott van egy megtapasztalás is, tényleg ott van, az én életemben is, mindannyiunk életében. Ez erősíti a hitünket. De utána a hétköznapokban igazából a hitem által jelenik meg a tapasztalatomban ez a valóság fordítva van. Én nekem hinnem kell. És abban a pillanatban a hitemen keresztül, ha máshol nem bennem, megnyilvánul ez a valóság, de adott esetben átlép a megtapasztalható szférába is. Hiszek. A nem látható valóságról van egy meggyőződésem. És ez a meggyőződés a Biblián alapszik. És azon a munkán, amit Isten az elmúlt években elvégzett veled, amin keresztül megtanultad, hogy ő tényleg veled van. És van 1000 bizonyítékod, hogy a Biblia ígéretei igazak. És van egy meggyőződésed, és ebben a hitben élsz. És itt rögtön elkezdi mondani a példákat, oké? Hogy ez a hit, az, ami által ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hányan voltatok ott a teremtéskor? Hányan tudjátok megmérni fizikailag, tudományosan bizonyítani a teremtést? Nem tudjuk, hit által tudjuk, de nem naív hit által. Mert tudjuk, hogy a Biblia igaz, 1000-nyi bizonyíték van ehhez, a Biblia pedig részletesen elmondja, hogy Isten szavára állt elő a mindenség. Tudom, nem vagyok naív, nem én találtam ki, nem képzelem. A Biblia alapján tudom. Hiszem, elfogadom valóságnak azt az információt, amit a Biblia ad, és tudom, hogy a világok Isten szavára álltak elő, hogy a nem láthatókból lettek a láthatók. Hit által ajánlotta fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, Úgyhogy hite által még holta után is beszél. Ugye Ábel emlékezett arra a tanításra, amit Ádámtól kapott. Amikor bűnbe estünk, és mezítelenek voltunk, Jézus jött, és levágott egy bárányt. És a bárány bőrébe, egy állatbőrbe, aki azzal takart be minket. És vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Okay? És ott volt egy tanítás, és Ábel emlékezett erre. És azt mondta, hogy okay, áldozok Istennek, de úgy kell áldoznom, ahogy ő tanította. Hiszem, hogy Isten állatáldozatot akar, véráldozatot. Ezt tanította nekünk. Káin nem. Káin azt mondta, hogy én jobban tudom. Én a két kezemmel dolgozok, megtermelem megművelem a földet, és a föld terméséből, az én kezemnek a munkájából, az én módomon, egy új módon áldozok. Ez nem hit, ez büszkeség. Ez az, hogy figyelmen kívül hagyom azt a kijelentést, azt a valóságot, amit Isten kommunikál, és csinálok valami sajátot. És Káin kibukott, mert Isten nem fogadta el az áldozatát. Nem haragudott rá, csak azt mondta, nem fogadom el. Vigyázz, a bűn ott leselkedik az ajtóban, és rád, te utánad vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Az, hogy a saját utadat járd, az téged mindig kísért. De te mondj nemet, te járj hitben, te kövess engem. Ide van írva. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált. És nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. És itt jön egy másik kulcsvers, 6. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatóak, és Istent félve, tisztelve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és az ő hitből való igazsága, el a világot, és hitből való igazság örökösévé lett. Figyeljetek, Noé! Amikor Noénak Isten kijelentette, hogy bárkát kell építenie, akkor még soha nem esett egyetlen egy csepp eső se a földön. Ezt értitek? Nem volt még eső. Az édeni világban egy ilyen párás levegő, vastag páratakaró, egyenletes éghajlat, nincs hőmérséklet, ingadozás, egy nagyon spéci világ volt. Nem esett még soha az eső. És a fickó bárkát kezdett építeni. Miközben tenger még nem volt, ha jól tudom, azt hiszem nem. Egy tenger volt, de az odébb volt. És meddig építette a bárkát? 120 évig. Kérdem, én még csak összesen 40-et éltem idáig. Most a bárkának, az életmunkám, ez a bárkának még csak a vázánál tartanék. Az alaprajznál. Ugye, tehát volt egy meggyőződése arról, hogy amit mondott Isten az igaz, és emellett a meggyőződése mellett meddig tartott ki? 120 évig. Mit gondoltak a környezetében, mit mondtak az emberek? Te elmebeteg vagy? Te normális vagy? Hát mit csinálsz? Hát mit csinálsz te itt? Tudod, ott áll a bárka. Láttátok az Elven a Mindenhatót? Ő is bárkát kell építeni. Nagyon aranyos. A Mindenhatónak a következő része. Nagyon aranyos a kép. Tehát ott van a New York mellett, vagy hol egy ilyen luxus lakótelep mellett, vagy hol építi a bárkát. És ott vannak a tévések, meg minden nem normális, aztán tényleg jön az árvíz. Na mindegy. Hit, ez a hit, a meggyőződés a nem látható valóságról. Isten kijelent valamit, és ezt az információt én elegendőnek ítélem arra, hogy ez alapján a lelkemben megalapozódjon a valóság. Mi a valóság, amit Isten mond? És én így gondolkozom, hiszek. Hívő ember vagyok. És ő azt ígérte, hogy velem van. Akkor Isten velem van. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És nem az a szeretet, hogy én szeretem Istent, hanem hogy ő szeretett engem előbb. Úgyhogy én szeretem Istent, úgyhogy mi a valóság? Minden a javamra van. És komolyan néha történik velem, ilyen egész gázos dolgok történnek velem, és úgy nézek rá, és úgy mosolygok. Wow. Ez is a javamra van. Király. De olyantól nem olyan pozitív dolog, tehát, hogy hogy néha olyan elég negatív, de minden a javamra van. Ez is, hogy a mindenben ez benne van. Hát azt hiszem, igen. Akkor ez a javam, akkor ez milyen, akkor ez a javamra van. Isten nem fog elhagyni. Isten fog elhagyni. Pedig most úgy néz ki. De nem fog. Nem hagy el. Állati jó. És ez a valóság. Hit. És itt van a következő. Ábrahám. És nem fogom most végigolvasni. Aki elhagyta az országát. De ha elolvassátok az Ószövetségben Ábrahámnak a történetét, akkor Ábrahám egy hozzánk hasonló, gyarló ember volt, sok gyengeséggel, sok hibával. Letagadta a feleségét, és rávette, hogy a húgának mondja magát, nehogy megöljék miatta. De ezzel szabad prédává tette őt a többi férfi számára. És már feleségül is akarták venni, ha Isten nem szól közbe. Úgy értem, ez nem egy hős tett, tehát ez nem a hithősök sorozatába való tett, meg ugye Isten megígérte neki, hogy örököse lesz, és belőle lesz. Aztán nézte az órát, és mondta, elég késő van. Az asszony is megöregedett már, hát akkor hát Isten lehet, hogy elvesztette a fonalat, hát hóna alá nyúlunk egy picit. Ugye ez a hit, ez a tökéletes példája, és bement hova? Hágárhoz, ugye? Hágárhoz. Azt lettek az arabok. Nem olyan nagy probléma. Nincs hosszú távú kihatása. Úgy értem, a zsidó nép egész eljövendő történelmére szinte jelentéktelen. És Isten a jó, és Isten a jóra használja. De a lényeg az, hogy Ábrahám nem egy szuperember volt, hanem olyan, mint te vagy én. De hit. Amiben ő kita, de hát nem hitt ő végig. Hát volt 13 év, egy szó sincs róla, visszacsúszott. Oké, tehát hogy van 13 év, valószínűleg visszacsúszott. Nincs róla feljegyzés. Úgy kellett utána mennie Istennek, hogy én még nem fejeztem be veled. Lehet, hogy te már befejezted velem, én még nem. Az ígéretem még mindig igaz, még mindig nagy népet akarok csinálni belőled, higgy. És aztán persze összeszedték magukat, és 100 évesen meglett. Meglett Izsák. De végül is kitartott. De hit, mindvégig hit. És ő a hithős. És ugye a beteljesedése a hitének az abban mutatkozik meg, amikor Izsákot felajánlotta. Ugye, egy fiam van, belőle kell a nagy nép legyen, azt most meg kell ölnöm. Hát hogy lesz ebből nagy nép? Hát ez ilyen lábonlövés, ebből nem lesz nagy nép. Hát nem áldozom föl Izsákot. De nem, ő azt mondta, hogy de, feláldozom. De, ha Isten azt mondja, hogy áldozom föl, akkor van valami trükkje, biztos, van valami trükkje, hogy ez mégis működni fog, mert biztos, hogy úgy lesz, hogy belőle nagy nép lesz. És akkor arra gondolt, hogy föl fog támadni. Arra gondolt, hogy megölöm, és utána föltámad. Belefér, hiszek. Amit Isten mond, az úgy lesz. És aztán persze Isten megállította őt. De, és ez is még valami, a szívben mélyen meghozott döntés Istennek elég. Ha valamit oda kell adnod Istennek, elég, ha a szívedben odaadod. De azt tudod, nem lehet alibi. Az olyan, hogy vidd. De még mielőtt menne, Isten azt mondja, köszönöm. Az üzlettel például. Abszolút. Uram, az üzletem a tiéd. Ha akarod, holnap lenullázhatod. Így, kész, ennyi. Utána mondd el, hogy mit csinálunk ezután. Igazán odaadtam, mint ahogy Ábrahám odaadta Izsákot. És itt fogták meg a kezét. Úgy értem, ha nem fogják meg, akkor... Jó kis csonkolós horrorfilm. De nem. Oké, a szívében meghozta a döntést, és ez Istennek elég volt. Aztán itt van Jákob. Itt van Mózes. Mózes. Ugye? Aztán a jerikói fal. Ráháb, aki egy prostituált volt, és a hőstette az volt, hogy Istenben bízva hazudott. Letagadta, hogy ott vannak a... Elbújtatta ugye az izraelieket, a zsidó kémeket. És tökéletes hitre nézve, Istenre nézve egy hitbeli cselekedetet hajtott végre. És aztán itt van egy nagy felsorolás, hogy kifogynék az időből, hogyha felsorolnám mind azokat az embereket, akik a hit hősei, akik a hit örökösei. Nem a tévedhetetlen tökéletesség, nem a csúcs teljesítmény hősei, hanem a hit hősei. És ti is ezek vagytok, Rólatok az örökké valóságban meg fognak emlékezni, mint a hit hőseiről. Ti voltatok azok, akik ismerték Istent egy istentelen, vallásos, bálványimádó világban. És kitartottatok az evangélium mellett mindvégig. És buszjegyet lyukasztottál hitben, és elmentél Paksra hitben, és megbocsájtottál valakinek hitben, és vállalkoztál hitben, és ezer dolog, apróságok, amiknek te esetleg nem tulajdonítás jelentőséget, de mert végül is a hitedből, az Isten előtti meggyőződésedből merített örökkévaló értéke van, megkérdőjelezhetetlen, ámulatos. Viszont van egy érdekes rész is, és arra ki akartam térni. Mert itt szupersztárokról ír gyors felsorolásban, Sámson, akik megmenekültek, ezt elolvasom, oké, figyeljetek, Bárákról, Sámsonról, Jefetről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, hát erről filmet lehetne csinálni. Hát ez olyan, mint a Superman, nem? De tényleg ilyen, olvasd az Ószövetséget, tele van ilyen sztorikkal. És ez ugye hit hős, gyerünk. Hiszek, Uram, és a vállalkozásom nő, hiszek, és a családi probléma rendbe jön, hiszek, és emberek meggyógyulnak, és a hit hősöm, én is hit hős akarok lenni. Hányan akartok hit hősök lenni? Mindenki tegyve, hit hősök akarunk lenni. Megjegyzem, akár akarunk, akár nem, azok vagyunk, de asszonyaik feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Másokat megszégyenítésnek és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkötözték, megégették, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve nyomorogtak, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarja, hogy ők ne nélkülünk jussanak el teljességre. Oké, a hithősök között olyan emberek is vannak, akik nyomorult életet éltek a hitük miatt. El tudod ezt képzelni? Hogy Isten dicsőségére van az, ha gazdag vagy? Abszolút el tudom képzelni. El tudom képzelni. Ott van egy megtört, a megalázott voltával dicsekvő ember, aki nagyon gazdag. Ő mindenkinek a szolgája. Ő egy senki. A pénze, a vagyona semmi. Csak játék. Ha az Úr adja, az Úr el is veheti, én az Úr szolgája vagyok. Dicsőség, mert mi látszik benne? A lényeg, Isten látszik benne. A lényeg látszik benne. De ugyanez látszik egy szegény emberen is. Aki azt mondja, hogy az én szegénységem semmi, mindenem megvan, gazdag vagyok. Az Úr velem van, mindenem megvan, semmiben sem nélkülözzem. Tehát ne viccelj, egy gatyád van. De ne viccelj, mi az, hogy egy gatyám van? Csodás gatyám van, de kit érdekel a gatya? Ha Isten az Istenem, és sose veszíthetem el, ha akárhányszor lehúnyom a szememet, és imában felé fordulok, megtalálom őt. Nem dicsőséges ez? Nem a szegénység dicsőséges, vagy a gazdagság, hanem a hit. Hanem a hit. És a hit valódi szabadságot ad. Szabadságot ad a szegénységben, hogy a szegénységem között szabad legyek, és a gazdagságban, hogy a gazdagságomtól függetlenül szabad lehessek, és élhessek. A hit az, ami számít. A kapcsolat Istennel, és hadd mondjam, hogy emellett a kapcsolat mellett minden részlet, tényleg csak részlet, majd, hogy nem merem mondani, hogy lényegtelen részlet. Oké, van házasság, ami sose javul meg. Soha nem lesz romantikus, idillikus, csiripelnek a madarak. Soha nem lesz az. De meg tudunk bocsájtani egymásnak. Újra meg újra. Újra meg újra. De az Úr velünk van. És dicsőség, dicsőség Istennek, az ő kegyelme elég. És öröm van, és hit van. Miközben, ha megnézed kívülről, azt mondod, hogy oda sem merek nézni. Hogy bírod ezt ki? Mit? Mit? A hit hősei. A hit hősei. 12. vers. Ezért tehát mi is? Kik? Ki? Mi? Kik azok a mi? Mi? Én, meg te? Mi? Oké. Tehát akkor mi is, ugye? Mi? Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyük le a ránk neheződő terhet, és a bennünk megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fossuk meg az előttünk lévő pályát. Ne nyavajogjatok! Kérlek, hagyd abba a nyavajgást! Oké? Az élet nehéz, tudom, de mindenkinek az volt. Mindenkinek az volt. Sőt, mindenkinek az. És minket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül. Oké? Akik győztek, és akik veszítettek hitben. Oké? Merítsünk ebből bizalmat. És egyszerűen álhatatossággal, hálával fussuk meg az előttünk lévő pályát. Az egyik parancsa Istennek a hálaadás. Mindenkor mindenért hálát adjatok. Mindenkor mindenért hálát adjatok. Miért mondja ezt? Azért, mert ha nem adunk mindenkor mindenért hálát, akkor a lelkünk valamilyen pervers, furcsa módon csak a nehézségeket látja. Ezt kiszúrtad? Hétszer hamarabb veszek észre egy hiányt, mint egy bőséget. Úgy értem, miért nem csillog a cipőm eléggé? Miközben mondhatnám, hogy dicsőség Istennek, hogy van rajtam cipő. Ja, oké, és mehetnék tovább. Ezerszer több mindenem van, mint amim úgy nincs, hogy szükségem lenne rá. Valójában semmim sem hiányzik úgy, hogy tényleg szükségem lenne rá. Ha Isten nem adná azt a parancsot, hogy mindenkor mindenért hálát adjunk, budjantott tojásokként élnék az életünket, bolondokként gondolkoznánk, és szégyenben élnénk, szégyenben, úgy értem, az angyalok látják, hogy mik vagyunk. Úgy értem, itt van, úr, maradj csendben, itt szent jön. A Kóri örököse. Tehát ez csak a Szabó Péter, tíz városon fog uralkodni. Isten szelleme van benne, minden az övé, minden az övé. Úristen, így jön. Hajolj meg! Okay. És közben Szabó Péter, minden rossz, minden hiányzik. Tudod, a kocsim nem elég nagy. A cégem nem elég prosperáló. A cipő is nyomja a lábamat, és amúgy is a politikai helyzet. És tudod, az angyalok így jönnek. Azért a Péterrel például azok, mert vele lehet. Vele kapcsolatban mindenki tudja, hogy egy hibátlan és makulátlan szentről van szó, és csak viccelek. És az angyalok így jönnek utána, és így nézik, hogy miért mondja a herceg ezeket. Nem látja. Ez ciki. Úgy értem, ez ciki. Ez szégyen. Ez szégyen. És az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a célja, hogy a dicsőséget szégyenné fordítsa. A hit, a hála az, ami a dicsőséget felemeli. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyük le a ránk nehezedő terhet. Tudom, hogy van teher. Hé, azt hiszed, nem tudom. A hit nem azt jelenti, hogy csip-csip-csip kis madarak röpködnek, tudod, pillangók, minden ilyen rózsaszín, ilyen hogy van ez a szappanbuborékok röpkednek, és... Jó, tehát, hogy ez a hangfelvételen nem lesz rajta, pedig ez... Lényeg, hogy át tudjátok érezni. Tehát nem erről szól. Nem erről szól. Tudod, és... Négy-öt kamerás telefon emelkedik fel, tudod. Na jó. Van nehézség, tudjuk. Tudjuk. De ha az egyenleget felállítod, a nehézség és a kapott ígéretek a hit súlya között, akkor merre billen el a mérleg? Mert ezeknek az embereknek úgy billent el, hogy az életük sem volt drága. Oké? Ami a hitemmel van, az annyit nem ér meg, hogy egyet hazudjak. Tagadjam meg Jézust, különben szétfűrészelsz. Nem, azt hiszem nem fogom megtagadni. Nem. Egyszerűen nem tehetem. Nincs, nem írja elő a vallásom, nem kell megtennem. Úgy értem, szabad vagyok rá, megtehetem. De nem fogom. Azt hiszem, nem fogom. Ja. És imádkozom érted. Imádkozom érted. Hogy te is lásd egyszer, amit én látok. Nem tudom, hogy történt, de a hitnek ilyen ereje van. A mérleg nem, ha a mérleg nem billen erre, akkor valamit nem látsz. Akkor valahol van egy büszkeség a szívedben, ami megvakít. És ne haragudj, mindannyiunk életében van, én is vak vagyok. De az imám ez, hogy Uram, add, hogy lássak, mint a vak Bartimeus. Mit akarsz, hogy tegyek veled, hogy lássak, Uram? Hogy lássak, Uram. Ez az imám. Aggódom, ott ülök és aggódom, és azt mondom, vak vagyok, Uram. Szégyenben vagyok, Uram. Nyisd meg a szemem, hogy lássak. Mert ha látnám, hogy mi van tényleg, ha látnám, mint Elizeus és Géházi, ott voltak a kis kunyhóban, és az ellenség sereg, érted? Egy hadsereg. Megölünk, és jönnek. Tudod, és Géházi halálra rémült, ugye Elizeus szolgája. Úristen, ezek felkoncolnak minket. És Elizeus imádkozott, hogy Uram, nyisd meg a szemét. És az Úr megnyitotta a szemét, és Elizeus egyszer csak látta az angyalok seregét, amely mögöttük volt. És látta olyan angyaloknak a serege, ahol egy angyal, azt hiszem egy óra alatt 14 ezer embert ölt meg. Úgy értem, angyalok. Az ilyen Superman, az semmi az egy angyalhoz képest. Az egy... És többen vannak velünk, mint ellenünk. Oké, ne... Elizeus nem azért nem félt, mert ő egy ilyen rendíthetetlen hős, aki a túlerővel szemben is megáll. Nem, csak látta a valóságot. Hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Ez a hit. A hit nem teremt valóságot, csak tudomásul veszi. És hogyha nem veszed tudomásul a Biblia ígéreteit, akkor csak vak vagy. És ez az intés van ott az egész zsidókhoz írt levélben, hogy ne légy vak, higgy, bíz, tarts ki abban a gazdagságban, ami Krisztus miatt a tiéd. És az megtermi a gyümölcsét. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ő az életét adta. Az ő hitbeli kitartása és cselekedete a sírig vezetett. Nem törődött a gyalázattal, az ellene irányuló támadással, mert tudta, hogy ezzel ment meg minket. Tudta, hogy mi az igazság. Tudta, hogy az atya jobbjára ül, és csak egyszerűen kitartott a hitében. És ő a példa nekünk. Ő a példa nekünk. Negyedik vers. 12:4. Na, így jók vagytok, ugye, rendben. Kiegészítő a múlt heti részhez. Oké. Mit ismételtünk meg múlt héten többször? Két héttel ezelőtt? Mit kell tennie a hívőnek ahhoz, hogy sinál legyen? Semmit. Ugye ezt mondtuk? Semmit. Mit kell tennem, hogyha vétkeztem, és elkövettem azt a bűnt, amit soha nem akartam elkövetni, de most elkövettem. Amiért tavaly még legalább egy bikát kellett áldoznom. Legalább egy bikát, vagy kettőt, vagy nem tudom, vagy mit, bárányt, vagy mit tudom én. Az új szövetségben mit kell tennie a hívőnek azért, hogy igaz legyen Isten előtt? Nem, semmit nem kell tennie. Ugye abban a szövegkörnyezetben az a helyzet, hogy semmit, semmit, elvégeztetett. Nincs mese, elvégeztetett. Ha én megvallom a bűnömet, igazabb leszek, mint voltam a bűnvallásom előtt. Necces, nem leszek igazabb. Csak helyreáll a kapcsolatom. Így van. Oké. Okay. És itt jön a kiegészítő. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Oké. Okay. Hogy? A bűn ellen való harcban a vérig ellenállni? De én egyáltalán nem harcolok a bűn ellen. Miért nem? Kellene? A bűn az nem jó pofa dolog. A bűn az egyáltalán nem jó pofa dolog. Te nem harcolsz a bűn ellen? Miért nem? Hát azért nem, mert Krisztus megszabadított engem, és ez az ő harca. Mert én őrá fókuszálok, az ő kezét fogom, őt követem, és a bűn elő elbánik. Ez egy jó válasz, de te valójában harcolsz a bűn ellen. Ha azért nem harcolsz a bűn ellen, mert hát ez nem probléma. Ez az új szövetség, nem hallottad? Mi azt csinálunk, amit akarunk. Persze nem jó, de azért csinálhatjuk. Akkor az egy rossz válasz. A bűn egyáltalán nem jó. A bűn az csúnya dolog. A bűn olyan, mintha a kislányom fogná a nagy kést, hozná a nagy kést, és aztán levágná az egyik ujját. És azt mondaná, hogy ez jó pofa. És aztán levágná a másikat is. És indulna a harmadik felé. Ez jó szerinted? Ez a bűn. A bűn nem az, hogy a csoki csodálatos, csak apa nem engedi, hogy megegyem. Ezt az ördög mondja a bűnről. A bűn az, hogy levágod az egyik ujjadat, és az ördög elhitette veled, hogy az csodálatos. Oké, van egy rossz kép a bűnről. A vallásos ember számára a bűn a tiltott gyümölcs. A legfinomabb, a legédesebb, az egyetlen élvezetes. Te tiltott gyümölcs, amire igazából a legjobban vágyom. Ez a lényeg, de hát a vallásom. Ugye, ha a gyümölcsöt nézem, a tiltott gyümölcsöt, és az urat, hát az urat választom. Azért az úr, ő szuper. De azért ott van az a spécik is, tiltott gyümölcs. Ez az ördög hazugsága. Ez egy rossz kép. Ez egy rossz kép. A bűn nem tiltott gyümölcs, hanem tiltott önpusztítás, tiltott ártás, mert nem csak magadnak ártasz, hanem másnak is vele. A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet van a törvény gyökerében. A törvény csak azt tiltja, ami a szeretet ellen megy. A szeretet meg nem tesz rosszat a felebarátnak. A bűn rosszat tesz neked, a felebarátnak, és Istennek is, mert félre képviseli őt, és megrontja azt a kapcsolatot, amiért Krisztus meghalt. Úgyhogy a vérig ellenálltatok már a bűn ellen való harcban? Igen? Nem? Itt azt mondja, hogy még nem. Azt mondja, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, mely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfettéged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Úgyhogy habár szabad vagyok, habár a megigazulásomért nem tehetek semmit, habár igaz vagyok egyetlen egy hitben eltöltött pillanat miatt, és örökre az vagyok, Isten nevelni fog engem. Fenyíteni, megfedni. Mikor történhet az meg, hogy engem Isten nem fed meg? Hogy engem nem nevel, engem nem fenyít. Olvassuk el. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Melyik fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Az egyetlen esélyem arra, hogy Isten ne fenyítsen meg az, hogyha nem tértem meg. Oké? Okay? Ha bűnben élsz, és jól érzed magad, akkor bajban vagy. Úgy értem, ha bűnben élsz, és nincs legalább bűntudatod, akkor bajban vagy. Ha én tudom valamiről, hogy bűn, és benne élek, boldogan, mint Marci hevesen, és Isten fenyítése messziről elkerül, akkor valami nem stimmel. Nem arról beszélek, hogy arra számítok, hogy nem lenne bűnötök. Nekem is van. De borzasztó. Úgy értem, csúnyán bánok a feleségemmel, nem is kell nagyon. Oké? Okay? Csak egy picit. Oké? Okay? Csak... És tudod is, Isten szelleme így elkap. Hé! Hey. Mi volt ez a hangsúly? Mi volt ez a hangsúly? Azonnal ott van a fenyítés. Azonnal. És tudod, ha azt mondom, hogy hagyjál, ez engem nem érdekel, oké, akkor kicsit hátraáll, és azon tűnődöm, hogy miért vagyok depressziós 3 napja. Azért vagyok depressziós 3 napja, mert apuka nem simogatja a buksimat, hanem így áll és vár. És azon tűnődik, hogy mikor józanodok ki. És ha nem józanodok ki, akkor csodálkozom rajta, hogy miért nem megy a munkám. És csodálkozom azon, hogy miért érzem magam piszkosul rosszul, és miért érzem úgy, mintha mindenhol falakkal lennek körülvéve. Isten fenyít engem. Isten nevel engem. És ez elmehet odáig, hogy tudod, hogy betegség ér, hogy csapás ér, baleset, kórházban találom magam, semmi sincs rendben, hullik szét, pénzem eltűnt. És elmehet egészen odáig, hogyha valaki hosszú ideig, évekig bűnben él, és tojik Istenre, már bocsánat, hogy Isten hamarabb hazaviszi. És ez nem játék. És nem akarok ijesztgetni, de ez az igazság. Isten gyűlöli a bűnt. Nem azért, mert ez a happy-e, hanem mert ahogy én gyűlölném, hogyha a lányom szokásszerűen levágna egy darabot az ujjából. És mondjuk a bátyám, ugye a nagyfiam csinálná, és tanítaná a lánynak. Hát utálnám azért is, mert ő levágja a saját ujját, de nagyon utálnám azért ezt a dolgot, mert megtanítja a húgának is, hogy ő is vágja le. És aztán azt látom, hogy a feleségem is elkezdte. És már én is gondolkozom rajta. És ez vicces, ezen most nevetünk, de a bűn az nem egy édes, finom, tiltott gyümölcs, amit stikában bevágunk, és végre boldogok vagyunk, hanem önpusztítás. És Isten bánni fog vele. A büszkeségünkkel, a hitetlenségünkkel, az elképzeléseinkkel Isten bánni fog. Velem bánik. Úgy értem, nem is kesztyűs kézzel. Nem kesztyűs kézzel. A dolog csodás. Tehát amikor Isten kijavít, ha nem vagyok, hagyjál békén, hanem tudod, hé, hey, Sanyi, nem volt ez egy kicsit? Mit gondolsz erről a legutolsó mondatról a feleségednek? Csak kérdez. Szeretlek. Tehát ez így jön, aranyosan jön. Tehát Istennel olyan könnyű egyetérteni. És igen, bocs. Elsikálom. Rendben lesz. Veled van. De ha szembeszéllel, oké? Ha az egyeneset elgörbítem, és a görbét egyenesnek mondom. Ha a világot elkezdem magam körül forgatni, és ebben kitartok, valakinek el kell törnie, vagy Istennek, vagy nekem. És azt hiszem, hogy nem Isten lesz az, aki eltörik. Hogyan állok helyre? A fenyítésből hogyan lépek ki? 1 János 1.9. És itt van az, amiről ugyanúgy beszélnünk kell. 1 János 1.9. Ha megvallom a bűnömet, hű is igaz ő, megbocsátja a bűnömet, és mit csinál? Megtisztít minden gonoszságtól. Oké? Okay? Megtisztít. Helyreállok azzal, hogy megvallom. Egyetértek. Uram, ezt elszúrtam. Tényleg beszóltam a feleségemnek. Bocsáss meg. Oké. Okay. És azonnal helyreáll a kapcsolatunk. Ugye a fenyítésnek vége. Ugye a fenyítés arról szól, hogy a közösség megbomlik. És egyre szigorúbban, egyre durvábban bomlik meg. Ugye az is, hogy két jó barát, és az egyik már nem szól hozzád. Tudod, beszélge, hé, képzeld el, ez történt, meg az történt, és ő meg csak így áll, és csod. Te, ez nincs rendben. Tehát lelkesen meséled nekem, hogy mensz a feleségeddel, de én ezzel nem értek egyet. Ez már fenyítés, oké? Okay? És Isten így kezdi. De hát, hogy miért? Az asszonynak meg kell mondani, aztán jól van. Nem, ez így nincs rendben. Nem megyek veled moziba ma este. Nem, ne haragudj. Ez nincs rendben. És ez elmegy odáig, hogy Isten szemben álltok egymással, és erőszemérés van, és ebben többnyire ő nyer. De ahogy egyetértek, abban a pillanatban ő mellettem van, és segít nekem, hogy megtisztít minden gonosztól. Az istentelen gondolataimat Isten szerint való gondolatokká, motivációkká forgatja. Ha gyakran vallom meg a bűnömet, ha gyors elszámolásban vagyok, Isten közben átalakít engem. De a nevelés arról szól, hogy a végén eljussak oda, hogy a szívemből a jót akarom tenni. És döntéseket is hozok. Úgy értem, ha alkoholista vagyok, akkor nem megyek kocsmába evangelizálni. Mert a kocsmában való evangelizálás közben úgy a szemem megakad azon a sörön is. Egy sör ide vagy oda, nem nagy probléma. De mivel alkoholista voltam, vagy vagyok, az egy sör után a második se olyan nagy probléma. Azt azon találom magam, hogy ott fekszem az utca sarkon való lehányásomban, miközben sikerült már 2 éve nem innom. Nem gondoskodok a hústestemről. Nem keverem magam olyan helyzetbe, ahol számomra ellenállhatatlan kísértésbe kerülök. Harcolok a bűn ellen. Nem úgy, mintha én nekem kéne legyőznöm, de mint olyan, aki nem akarja elkövetni. Úgy értem, nem vágom le a hüvelykujjamat. Az az utolsó, ami megmaradt. Nem készülök rá, hogy levágjam. Nem, semmilyen szinten nem akarok kést a kezemben és végtagokat vágni. Nem akarom a bűnt. És persze, ha Isten nem veszi el tőlem, akkor sokszor nem marad nekem több, mint az, hogy újra meg újra megvallom. Újra meg újra megvallom. Nincs rá ígéret, hogy azonnal meg is szabadulok a bűnömtől. De harcolok ellene, nem akarom, és megvallásban élek. És nem gondoskodom a hústestről. Ha meghozhatok olyan döntéseket, amik javítják az esélyemet, akkor meghozom őket. Oké, meghozom őket. Ha problémám van a gyengébb nemmel, férfiként vagy nőként fordítva, akkor nem maradok kettesben, tudod, a menyasszonyommal egy romantikus, csendes szobában, andalító zenével. Oké, tehát mert lehet, hogy túl intimmé válik a helyzet ahhoz, hogy az érintés nélküli szeretet egy reális kép maradjon. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy férfi és nő egy életre a házasságban. Azelőtt meg nincs szó férfi és nőről, csak testvérekről. A házas ágy intimitása az a házas ágyba való. A Biblia ezt tanítja. És minden egyebet pedig paráznoságnak hív. És ha tehetek valamit azért, hogy ebbe a csapdába ne keveredjek bele, akkor azt megteszem. Mert ha nem hozok meg ilyen kemény döntéseket, akkor végül is mit akarok? Nem? Akkor itt a kérdés. Akkor mit akarok? Akkor én ezt komolyan veszem? Vagy nem? És persze, én emlékszem rá, én együtt éltem a barátnőmmel, amikor megtértem. És ennek nem is lett gyorsan vége. Mert a megértés lassabban jön. Oké, de egy ponton jött. Egy ponton úgy álltunk, és ez gáz. Úgy kikristályosodott, hogy ez, hát ez, színezhetjük. De ez nem az, ami ide van írva. Mit csináljuk? És különváltunk. Nem vesztünk össze, 5 évig, vagy nem tudom, meddig még udvaroltunk egymásnak, tűnöttünk rajta, hogy előre vagy hátra. Hamarabb is el lehetett volna dönteni szerintem, de ez nem egy követendő példa, de ez egy másik óra témája. De a lényeg az, hogy egy ponton azt mondtuk, hogy oké, mi tehát járhatunk, találkozhatunk gyakrabban, de mi nem vagyunk egy, nem élünk együtt, nem élhetünk együtt. Nem vagyunk férj és feleség, és nem is biztos, hogy leszünk. Úgyhogy most testvérek leszünk, barátok leszünk, akik udvarolnak egymásnak, és kiderül, hogy előre vagy hátra. Hát elég sokáig. De ez egy Isten szerint való döntés volt. Könnyű volt? Nem. De Isten megáldotta. De Isten megáldotta. És ilyen döntéseket meg kell hoznom, mert a bűn ellen való harcban még nem álltam ellen egészen a vérig. Pedig kellene. Úgy értem, ez nem játék. Tessék? Kinek a véréig? Hát az enyémig, meg Krisztuséig. Egyébként ez egy jó kérdés. Kinek a véréig? Oké. Jó, a fenyítésnek viszont a vége. Pillanatnyilag 11. vers, ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Oké? Tehát most Isten azt mondja, hogy figyelj, kövesd az én rendemet. Kérlek, kövesd. Higgy nekem. Bízz bennem. Minden a tiéd. Én érted vagyok. De oké, van néhány... Vannak dolgok, amik csak egyszer nem úgy vannak, ahogy a világ mondja. Tudom, hogy téged a világ képzett ki. Mindenkit. Tudom. Nem vetem a szemedre. Csak tanítom, hogy nem úgy van. És ahogy nősz, ahogy éretté válsz, kérlek érts egyet velem. Kérlek érts, és hozz döntéseket az alapján, ahogy egyet értesz velem. És ahogy az én nevelésemben megedződtél, ez a békesség, figyelj, a békesség gyümölcsét hozza. Az igazság békességes gyümölcsét. Ezt értitek? Ezek a legédesebb szavak, amiket hallani lehet. Az igazság békességes gyümölcse. Az igazság. Voltál már békétlen helyzetben? Voltál már úgy, hogy semmi más nem kértél, csak Uram, egy kis béke hadd legyen, úgy értem, csak hadd éljek egy kicsit. Erről beszél. Oké? A világ nagy, a világ kemény, a szél fúj egy irányba, és vagy igazodsz, vagy zűrben vagy. Oké? Nincs mese. Zűrben vagy. És ez nem téged ítél, csak ilyen a valóság. Ez van. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? De ha Isten ellenem, akkor kicsoda velem? És ha én Isten ellen megyek, mégpedig nem azért, mert még kicsi vagyok, mert még éretlen vagyok, hanem mert nem értek egyet, akkor azt hiszem, hogy ez egy elég békétlen helyre vezet engem. Egy nem hívő megteheti. Egy nem hívő még a másik csapatban van. Olyan, mintha még meg se született volna. Oké, egy új hívő, mint egy csecsemő, azt csinál, amit akar. De egy ponton felnövünk. Egy ponton igenis tudjuk, hogy mi a fehér, és mi a fekete, mi egyenes, és mi görbe, és bizony, hogyha én besétálok Izraelbe egy horogkeresztes zászlóval, az nem lesz olyan jó. Azt még működik, ott vannak keresztények. Az... Ott, tehát, de igen, tudom, ez is izgi, de az még jobban működik. De csak a képet értitek, oké? Tehát vannak dolgok, amik nem képviselik azt az országot, aminek az állampolgára vagy. Oké? Te Isten országának vagy a tagja, az ő nagykövete vagy, és a nácik pedig irtották Isten népét. És hogyha te a nácik zászlójával sétálgatsz, az még egy kisgyerektől sem olyan jó. Az nem jó. A kisgyereknek is kiveszed a kezéből. Ne lehet, hogy nem pofozod le, de szépen kiveszed a kezéből, és azt mondja, ezzel nem játszunk. Oké? De ha felnőtt fejjel slattyogsz vele lefel az utcán, az probléma. Nem tudom, hogy bonyolult-e ezt átlátni, de ez probléma. És Isten bánni fog vele. Bánnia kell vele. Nincs mese. Egy háborúban élünk, ahol a tetteinknek, az erkölcsünknek, a meggyőződéseinknek hihetetlen jelentősége van. Nincs mese. De az a nevelés, amit kapunk, az igazság békességes gyümölcsét hozza. 12. vers. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Oké, ez van ideírva. Egyenes úton járjuk. Melyik az egyenes út? Isten útja. A dolgok úgy vannak, ahogy te mondod. És lehet, hogy nem tudom megcsinálni, de egyetértek vele. Oké? A gondom van az alkohollal. De utálom. És gyűlölöm, minden alkalmat gyűlölök, amikor lerészegedek. És nem akarom többet. De De oké, nem akarom többet. De ha holnap megint megtörténik, mit csinálok? 1 János 1:9. Fölállok, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, soha többet nem akarok inni. És lehet, hogy este megint lerészegedek. Mit csinálok? Fölállok, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, soha többet nem akarok inni. És kidobom a sört, amiből vettem egy rekesszel múlt héten. Aztán lehet, hogy és lehet, hogy aztán éjjel lemegyek a közértbe, és veszek még egy rekesszel, és megint lerészegedek. De mit csinálok? Fölállok, és megvallom. És azt mondom, Uram, bocsáss meg, ez gyűlölöm ezt, ez bűn volt. És lassan, lassan változni fog valami. Lassan történik valami. Lehet, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elveszi. De az egyenes úton járok. Soha nem fogom azt mondani, hogy hé, nem tudok leszokni róla, úgyhogy akkor ez rendben van. Akkor ez rendben van. Akkor mostantól azt mondom, hogy ez rendben van. Nem én vagyok a gyenge, aki nem tud leszokni, hanem ez rendben van. És akkor így meg van igazítva. Akkor lehet inni. Akkor lehet inni. Akkor én igaz vagyok, mert lehet inni, nem? De ezt nem mondom. Nem. Mert ahogy ezt elkezdem mondani, a görbét egyenesnek mondom, és az egyeneset görbének. Isten igazságát lecserélem a magaméra. Nem kell, hogy lecseréljem Isten igazságát a magaméra, mert Isten igazsága nem kárhoztat engem. Nincs már semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, még akkor is, ha lerészegedek. De nincs igazam. Nincs igazam. Azt mondom, hogy atyám, vétkeztem. Atyám, vétkeztem. És nem akarom többet. És a sört, ami ben van a hűtőben, kidobom a kukába. Sőt, kiöntöm a WC-be. És lehet, hogy 2 óra múlva megyek le a közértbe, és megint veszek sört, de utána is azt mondom, hogy Uram, vétkeztem. Nem egyenesítem ki a görbét. Ez az egyenes út. Az egyenes út az az, ahol én a megvallásomban, a hitemben Isten üzenetét hordozom, még akkor is, hogyha az elítéli a tetteimet. Mert a tetteim a gyengeségemről, a régi bűnös természetemről szólnak, de a belső emberem, Róma 7 szerint, az Isten törvényében gyönyörködik. Az Isten törvényében gyönyörködik. És megvallom a bűnömet, ő hű és igaz, megbocsátja a bűnömet, és mit csinál? Megtisztít minden gonoszságtól. Végez egy mély belső munkát, aminek az lesz a vége, hogy lementem a közértbe, hoztam egy sört, itt van előttem. De minek? Ezt lehet, hogy ezt nekem nem kell megintem azt a sört. Igazából semmi nem történik, ha nem iszom meg. Szabad vagyok. Mert azt vettem észre, hogy szabad vagyok. Nem kell meginnom. És ki se kell dobnom. Félreteszem, és szabad vagyok. Szabad vagyok. Dicsőség Istennek. Nem tudom, hogy történt. Biztos, hogy nem az én dicsőségem. De én kitartottam. Miben? A hitemben. Az egyetértésben. Oké? Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Akarsz egy kapcsolatot Istennel? Törekedj a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. A szent nem álszentséget jelent, ilyen... A szent az az, aki azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. Ehhez nem teszek hozzá, és nem veszek el belőle. Hiszem, amit az Úr mond, ahogy tudom. És hogyha valamit rosszul tudnék, azt is kijelenti majd nekem. Szent vagyok, mert az Úr megszentelt. És így is akarok élni. Úgy akarok élni, mint Isten fia. Hiperteljesítmény? Mert nem, arra képtelen vagyok, ne viccelj. Az utcán nem tudok átmenni, anélkül, hogy ne esnék el. De kitartok. Oké. A 15. vers. Ügyeljünk arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ez egyik kulcsvers, 15. vers volt. Senki el ne hajoljon Isten kegyelmétől. Ha valaki Isten kegyelmétől elhajlik, azaz megfeledkezik arról, amit Róma 8:1 mond, nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, akkor azzal mi történhet? Az megkeseredhet. Tudod, miért keseredik meg? Mert nem megy. Oké. Szent életet akarok élni, és nem megy. Oké. Becsaphatom magamat, meg lehet, hogy a körülöttem lévő embereket, De ott legbelül tudom, hogy nem megy. A fenében nem vagyok szent. Úgy értem, legalábbis nem a tapasztalatomban. Gyenge vagyok, gáz van, küszködök, megpróbálok létrehozni valamit, amit képtelen vagyok létrehozni. Próbálom menedzselni az életemet, és nem bírom menedzselni. Menedzselni a vallásomat, és nem bírom menedzselni. És kezdek belefáradni. Keresztény vagyok már 3 éve, evangelizálok, olvasom a Bibliát, bibliaiskolába járok, mindenkit szeretek, mindenkinek megbocsájtok, és semmi nem működik. Kezdek elfáradni. Uram, hol van az eredmény, amit ígértél? Hol van a boldog élet, amire vártam? Kezdek elfáradni. Tudod mit? Nem tetszik ez nekem. Nem tetszik ez nekem. És igazából kezd elfogyni az energiám is. Kezdek ebbe belefáradni. Unom a keresztényesdit. Kicsit megkeseredtem. Azt gondolom, hogy az élet rossz, és az is marad. Azt gondolom, hogy gáz van, és a gáz nem is fog elmúlni. Megkeseredtem. És tudod mit? Azt se tetszik már, hogy nézel. És elkezdek sokakat megfertőzni. És ez miből jön? Miből jön? Elhajoltam a kegyelemtől. Elkezdtem én hordozni valamit, amit nekem sose kellett volna. Elkezdtem én élni azt az életet, amit igazából Krisztusnak kellett volna élnie bennem. Elkezdtem létrehozni azt, amit ajándékba kellett volna kapnom. Elkezdtem teljesítmény alapján élni, miközben el vagyok fogadva a teljesítményemtől függetlenül, és mindössze egyszerű hitet várnak tőlem. Az egyenes, az egyenes? Hát, egyenes. Tökéletes vagy, köszönöm. A görbe az görbe? Görbe bizony. Köszönöm. És az most mi a kezedben? Hát, az egy görbe egyenes. Úgyhogy bocsáss meg, uram. Rendben van, elfogadom. És elveszem tőled azt a görbe egyenest. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. És vannak könnyek, amik nem megtört könnyek. Könnyek azért, mert bánom, hogy elszúrtam. Oké, sírok, mert eladtam az első szülöttségi jogomat, és úgy tűnik, hogy lemaradtam valami fontosról, de valójában nem térek meg. Valójában nem mondom azt Istennek, hogy vak voltam, bocsáss meg, hanem csak hogy szerezhetném vissza azt, amit eltapsoltam. A hitetlen ember keserű könnyei. Ézsaut nem érdekelte az Istennel való járása. Őt a vadászat érdekelte, az áldás érdekelte, és amikor Jákob, a csaló, a kis gengszter, aki akarta az elhívást, megvette tőle, nem kellett sokat fizetnie. Egy tál lencse. Egy tál lencse. Egy tál lencse. Kit érdekel engem? Kit érdekel az első szülöttségi jog? Ha most nem ehetek, éhen halok. Adj egy jó levest, és vidd a jogot. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok. Nem a törvényhez jöttünk. 22. vers, hanem a Sion hegyéhez járultatok. Az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. Két rendszer van. Az egyikben a törvény szólt, és félelmetes volt. Az újban pedig a Sionnál pedig örökösök vannak, angyalok ezrei, az első szülöttek ünnepi serege, akik fel vannak jegyezve a mennyekben mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez. Az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez. Úgyhogy az első csak az árnyék volt, ez az eredeti. Nyitott arc, nagy hívás, hatalmas ajándék, de egy figyelmeztetés. 25. vers. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülnek meg azok, vagy menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szólt hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Oké? Azokhoz a földön szóltak kőtáblákkal, a törvénnyel, az árnyék. Hozzánk Isten szólt személyesen, Jézus Krisztus. És az elhívásunk a mennybe szól. Ne utasítsuk vissza. Mi rendíthetetlen országot kaptunk. És Isten azt akarja, hogy ebben a rendíthetetlen országban éljünk. És azt mondta, hogy annak érdekében, hogy ebben élj, megrendítem. Amit csak meg lehet. Hogy ami ledőlhet, az ledőljön. Oké, hányunk életében van olyan alap, ami bizonytalan, ami nem Istentől van, ami megrendíthető. Bízok a kapcsolatomban, a házasságom az tökéletes, a feleségem mindig fog szeretni, a gyerekeim mindig fognak szeretni, az üzletem szuper, az üzletem biztonságot ad. Én egy tökös legény vagyok. Én mindig kifogom magam vágni a bajból. Oké? És Isten mit csinál? Megrendíti a házasságomat, megrendíti az üzletemet, megrendít engem, megrendít mindent, ami rendíthető. Miért? Alázatra akar tanítani, így van. Oda akar elvinni, ahol megtagadom, hogy rendíthető dolgokban bízzak, miközben van egy rendíthetetlen. Oké, a jónak, nem rosszul mondom, a legjobbnak, a jó a legnagyobb ellensége. Van egy országom, nagyon erős, erősebb mindenkiénél, de rendíthető. Nem kell nekem másik. Miközben Isten azt mondja, rendíthetetlen országot akarok neked adni, de mert nincs szükséged most semmire, hát megrázom a te országodat, hogy lásd, hogy nem biztonságos. És amikor omlik össze, akkor azt mondod, hol az a rendíthetetlen ország? Hol van az a kőszikla, amire építhetek? Hol van az én Istenem? És megtalálom őt úgy, ahogy még soha azelőtt. Nem így bánik velünk Isten? Sokszor így bánik velünk. Miért? Mert nem tud másképp. Mert makacsok vagyunk, önfejűek, megyünk a saját fejünk után egészen addig, amíg zuhanni nem kezdünk, és akkor utána kiáltunk. És mit találunk? Rendíthetetlen országot. Olyat, amiben hálásak vagyunk. És így szolgálunk Istennek félelemmel és tisztelettel. Miért? Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Mindent nekünk adott, oké? Minden a miénk. De nem szórakozik, oké? Ő nem tartott vissza semmit, és igazából azt akarja, hogy te se tarts vissza semmit. Oké? Mindent oda akarok adni, és szeretném, ha te mindent elfogadnál. Nincs rabság, nincs semmi, de ami tőlem jön, az tényleg jön. És ez visszafordíthatatlan. És 13. fejezet, első-második verse, testvéri szeretet legyen maradandó, vendégszeretet, ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaitok volnátok, a gyötrődökről, mint akik magatok is testben vagytok. Hányszor néztetek már rá egy emberre úgy, hogy hát nem értem, hogy ő ezt hogy csinálhatja, hogy került ő ebbe a helyzetbe? Tudod, mi segít ilyenkor? Ha átgondolod, hogy mi kéne ahhoz, hogy te legyél abban a helyzetben. És én akárhányszor átgondoltam, egy hajléktalant, ha nézek, és öregem, nem sok kell hozzá, hogy én is ott legyek. Nem kell sok hozzá. Három rossz üzleti döntés. Néha egy is elég. Egy kis elkeseredés, egy kis erőtlenség, egy-két hazugság, amit elhittem, és nem vagyok messze tőle. Úgyhogy óvatos vagyok megítélni az embereket. Inkább úgy gondolkozom, hogy a foglyok, mintha fogolytársa volnék. A gyötrődőkkel, mint aki szintén gyötrődhet. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Erről beszéltünk. Ne legyetek pénzsóvárak, éljétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged, ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Miért pénzsóvár egy ember? Mert azt mondja, hogy ha pénzem lesz, nyugalmam lesz és biztonságom lesz. Mire az a válasz, hogy ne, lazíts, van-e pénzed vagy nincs, az más kérdés, De én veled vagyok, és nem maradok el tőled. Ha azért akarsz pénzt, hogy biztonságban legyél, azért nem kell, mert én veled vagyok, és nem maradok el tőled. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? És aztán lehet pénzed. Vagy nem. Hol a különbség? Az Úr velem van, ember mit árthat nekem? A számláim Isten számlái. Megteszek mindent, amit kell, hogy ki tudjam őket fizetni, de igazából mélyen, egzisztenciálisan nem vág belém, hogy van pénzem, vagy nincs. És voltak éveim, sok-sok évem, amikor nem volt pénzem, pedig azelőtt volt. Aztán voltak éveim, amikor volt pénzem. És kiderült, hogy mind a kettő kihívás, de mind a kettőből ugyanaz a kimenekedő út. Ha az Úr velem, kicsoda ellenem? Velem van az Úr, nem félek. Nem azért, mert tele van a zsebem pénzzel, nem félek. Hanem velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Hetedik vers, ne feledkezzetek meg a vezetőitökről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Mit? Hitüket. Mire figyeljetek? Az életük végére. Miért? Mert kitartást vár az Úr. Csak csináld végig. Csak csináld végig. Jól kezdted? Fejezd be jól. Rosszul kezdted? Fejezd be jól. Jól kezdted, rosszul folytattad? Fejezd be jól. A lényeg, hogy fejezd be jól. Tarts ki. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert, oké, és itt álljunk meg. Annyi tanítás van, oké, annyi vallás van, annyi jó ötlet van, annyi elképzelés, ami még néha igaz is, oké, egy meg egy az kettő? Kettő pedig nincs benne a Bibliában. Van egy csomó vallásos könyv, egy csomó filozófia, egy csomó elképzelés, amiben van igazság. De attól az még nem Isten üzenete, attól az még nem igaz. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amit Isten kijelentett, ami az üzenet, az az, ami. És azért, mert holnap találsz egy jó könyvet, amiben arról írnak, hogy mit tudom én micsoda, kérlek, ne válts vallást, úgy értem, ne válts világképet, úgy értem, ne feledkezz meg róla, hogy kicsoda Isten, mit mondott, és honnan tudod, hogy amit ő mondott, az igaz. És akkor itt mondja, hogy van egy csomó vallás, ahol a kaja, spéci kajákat kell enni, és akkor meg, oké. Különféle, igen, mert jó, mert az a jó, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív, nem pedig ételektől. Mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. 16. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Miért? Mert ő is ilyen áldozatokat hozott. Ő kegyelmes, ő adakozó, jótékony, Isten jóságos. És ha őt akarjuk képviselni, akkor én legyek zsugori, kabzsi és szűk markú. Az egy másik zászló. Az egy másik zászló. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, és ezzel befejezzük, hogy a lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akartunk eljárni. Figyeljetek? Nem azt mondta, hogy mindenben helyesen jártunk el. Az necces lenne. De helyesen akartunk. Oké, és ez persze nem bujkálok a jó szándékom mögé. Hát kiirtottam egy lett falut, véletlen volt, bocs, de nem akartam, jól akartam csinálni. Hát véletlenül. Tehát nem erről van szó. Arról van szó, hogy tényleg jól akartam csinálni. Tényleg jól. Tiszta a lelkiismeretem. Mert Isten előtt mindent jól akartam csinálni, és ő vezetett engem, és ahol vagyok, és amire jutottam, az az, ahova ő vezetett. Tiszta a lelkiismeretem. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajuthassak hozzátok. 20. vers, figyeljetek. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a holtak közül a mi úrunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére. És munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Kinek az Istene? A békesség Istene. Aki mindent elítélzett, az öreg szövetség vére által kihozta Krisztust a halottak közül, ahogy minket is ki fog hozni. Ez erről szól. Ha Krisztus meghalt és feltámadt, akkor mi is vele együtt. Ő tegyen. Ki tesz készségessé? Ki formál át engem? Én magamat? Nem. Ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére. És munkálja bennünk, ő munkálja bennünk azt, ami kedves ő neki. Én csak fogom a kezét, én megmaradok a hitben. És az egyenes, a görbe-görbe. És én pedig vagyok, ami vagyok a te kegyelmedből, de ebből nem lépek ki. És ő munkálja bennem. Ő munkálja bennem azt, ami kedves neki. És kinek lesz a dicsősége a végén, amikor maga mellé állít, és azt mondja, hogy nézzétek meg ezt a fickót. És mindenki azt mondja, kinek lesz a dicsősége? Hát nem a fickóé, az biztos. Mert a fickó az egy marha volt, és még most is az lenne, ha Isten el nem végezte volna a munkáját rajta. Dicsőség Istennek. Miért dicsőség Istennek? Mert ő csinálta. Ha nem ő csinálta volna, akkor ki lenne a dicsőség? Azért, aki csinálta. De ő csinálta. Ezt fogjuk mindannyian mondani. Ott leszünk a mennybe, mint szupersztárok, és a koronáinkat Isten lábához fogjuk vetni, nem azért, mert ezt kell, hanem azt mondjuk, mit csinál ez a fejemen? Én ezt nem érdemlem meg. Isten, te csináltál mindent. Én egy senki vagyok. És nekem teszel koronát a fejemre, aki... Ez a korona neked jár. Ez egy kép a Jelenések könyvéből, hogy ott van a 24 vén, annyi? 24? Mit tudom én. És a koronáikat Krisztus lábához vetik. Miért? Mert övé a dicsőség. És azt a dicsőséget, ami az övé, megosztja velünk. Amen. Amen. A köszöntő szavak, kegyelem minnyájatokkal az utolsó 25. vers. Mi az utolsó szava? Húzzatok bele, mert muszáj. Remélem, senki nem hoz szégyent rám. Nem, az utolsó szó ez, a kegyelem minnyájatokkal. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy tégy minket hívő emberekké. Nem kell nagy hit, csak jó irányba nézzen. Egy mustármagnyi elég. Segíts nekünk jó döntéseket hozni. Segíts hamar az igazság békességes gyümölcsét élvezni. A te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, a türelmeteket, és el vagyunk bocsájtva.